Igen, Balla Attilának hívnak, párszor már tartottam eladást Netvershopon és Hábon táborban is, a hallgatóság egy részét ismerem is, üdvözlök ezúttal mindenkit. És a mai előadás a Nexus platform újdonságairól fog szólni. Miért pont a Nexus platform került kiválasztásra? Egyrészt Magyarországon egyre jobban elterjedőben van a Nexus platform, tehát a banki, pénzügyi szférában már egyre több helyen használják, szolgáltatóknál, adatközpontokban szintén egyre többen használják. Itt a kutatási szférában még nem nagyon találkoztunk eladott példányokkal, és ezért szeretnénk egy kis ízelőtöt adni ebből. Miről is lesz szó? Ugye 25 percben nem fér bele sok minden, tehát pár szlájban a Nexus 7000-es architektúrájáról fogunk beszélni, és utána pedig az, hogy miért nem szeretjük a Spanning Tree-t, és hogyan tudjuk kiküszöbölni a Spanning Tree-nek a hátrányait. Három megoldásról hallhattunk még annak idején szerintem Szerzel Tamástól, a MacPinningről, a Multisass Cipher Channel és a Fabric Pass-ról, ezek mind ilyen layer 2 multipassive megoldások, amelyek a Spanning Tree-t már nem használják Ethernet alapú hálózatokban. A MacPinningről most nem beszélünk részletesebben, annál inkább a Multisass Cipher Channel-ről és a Fabric Pass megoldásokról. Vágjunk is bele. Tehát a Nexus 7000-es platform alapvetően két különböző sasszi kivitelben kerül forgalomba, egy 10 slotos, illetve egy 18 slotos. A méretei igen impozánsak, tehát egy 10 slotos, a 7010-es sasszi egy félrekszekrényt betölt, és általában ez a kisebbi probléma, a nagyobbik probléma az a mélysége, mert ugye mindenki hozzászokott a 60, illetve 80 centi mély dobozokhoz, ennek a mélysége 1 méter, tehát ehhez speciális rekszekrény szükséges. A 7018-as sasszi, az 18 slotos, nem sokkal nagyobb, mint a 7010-es, mert itt nem vertikálisan, hanem horizontálisan helyezkednek el a kártyák. Minden kettő sasszíban, ugye a 10, illetve a 18 slotból kettő slotot viszel a vezérlő. Jelenleg az első generációs vezérlő kapható, SUP 1-nek hívják, NXOS-t futtat. Az NXOS az egy kvázi hibrid operációs rendszer. Az iOS-ből és a SAN switchek operációs rendszeréből gyúrták össze, tehát aki feketőves iOS konfigurátor, annak nem okoz problémát NXOS-t konfigurálni. A SAN switchekről nem tudok nyilatkozni, mert SAN switcheket én nem konfiguráltam, de NXOS az tényleg nem okozott problémát. A switch fabrik az nem a szupervázon helyezkedik el, mint mondjuk a 6005-ös vagy 7006-os architektúránál, hanem külön lánykártyák formájában kapható. Itt az ábrán azért nem látható, mert ezt hátul kell bedugni a sasszéba, 5 darabot lehet mindegyikbe belepakolni, ezek 46 gigabit per slot kapacitást nyújtanak switch fabrik kártyánként. Tehát, hogyha 5-öt beleteszünk, az 230 gigabit kapacitást nyújt egy szloton. Na most milyen kártyák tudják ezt a kapacitást kihasználni? Ugye kétféle interfész modul kapható, M1-es, illetve F1-es kártya. Jelenleg Tamás állítólag már beszélt az F2-ről, meg az M2-ről, azt hiszem F2-ről biztosan. Az M1-es kártya, a két kártya közötti alapvető különbség az, hogy az M1-es kártya az Layer 3 forgalmat tud kezelni, erős QoS túlokkal rendelkezik, 80 gigabit per slotot tud egy kártya, tehát kapható egy 32 portos 10 gigás kártya, akkor az 1:4 arányban overbookolt, tehát hogyha a wire speed akarjuk használni, akkor 8 portot használunk ebből a kártyából. Nem úgy, mint az F1-es kártya, az F1-es kártyák azok funkcióban kevesebbet tudnak, tehát mondjuk nincsen rajtuk QoS, nincsen rajtuk routing funkcionalitás, viszont sebességben irdatlan gyorsan tudnak kapcsolni. Tehát a 32 portos 10 gigabites kártya az hogyha a kártyán belül forgalomról beszélünk, akkor wire speed kihagyható, tehát 320 gigabitet ki tudunk préselni egy kártyával. És hogyha azt nézzük, hogy 1000 dollárnál egy kicsit több a portár, akkor ez egy nagyon vonzó kártya tud lenni. Itt jelenleg a fabrikárdok okozzák a limitációt, tehát a F1-es kártyák közötti sebességet, hogyha benne van mind az öt kártya, akkor 230 gigabit per szekundumra szűkíti a kapcsoló mű. És hát milyen fontosabb, milyen újdonságokat hozott a Nexus az adatközpontok világába. Tehát azt láthattuk, hogy a teljesítménye az nagyon meggyőző, az operációs rendszer az nagy stabilitással rendelkezik, licensz alapú az operációs rendszer, tehát hogyha olyan vannak bizonyos funkciók, amik licenszhez kötöttek. Ez azt jelenti, hogyha a tisztelt ügyfél akar valamilyen például a virtuál sasszét be akarja kapcsolni, akkor ezt meg kell rendelni az adott szállítótól, a szállító küld, kitölt a megrendelő lapot a Cisco-hoz, a Cisco elküld egy elektronikus licenszt, akkor az adott mérnök a licensz alapján és a sasszének a széria szám alapján beregisztrálja ezt a terméket a Cisco-nak a honlapján, és onnan le lehet tölteni egy pakfájt, kicsit bonyolult, és ezt a pakfájt lehet installálni a rendszerbe, és innentől kezdve legálisan lehet használni az adott licenszt. Hogyha nagyon sürgősen van szükségünk licenszre, akkor természetesen grészperiódos licenszeket lehet használni, de ez inkább laborkörnyezetre javasolt, mert egy-két érdekes dologba már belefutottak kollégák. További újdonság ugye a Unified IO, amiről Tamás már beszélt. Ez a Data Center Bridging segítségével jelentős kábelezési költségek spórolhatók meg. A Trasszek is megjelent, elsőként jelent meg a Nexus platformon, a Cisco palettán. Ez Layer 2 adatokat titkosít. Wirespeed, virtuál sasszé is megjelent Nexus platformon. Virtuál sasszé segítségével egy Nexus dobozban különböző switcheket tudunk konfigurálni, jelenleg négyet támogat az NXOS, a későbbiekben már hat virtuális switchet föl tudunk húzni. Ugye mi értelme van? Nagyon, hová álljak? Tehát mi értelme lehet ennek? Vannak olyan funkciók, amik bizonyos switchekben együtt nem működnek. Ezeket akkor lehet külön virtuális sasszékba tenni, és ott tudnak egymás mellett élni. Mégiscsak egy dobozunk van, egy viszonylag drága dobozunk, de ezeket a funkciókat egyszer lehet használni. A másik ilyen megoldás szokott lenni, hogy az egyik virtuális switchet csak Layer 2 üzemmódba használjuk, a másik virtuális switchet meg Layer 3 üzemmódba használjuk. Ha a Layer 2 összeomlik, valaki hurkot csinál, a Layer 3 switchünk továbbra is fog működni. Fabric Extender, az NXOS legújabb változata, mert itt is sipolok. Az NXOS legújabb release már támogatja a Fabric Extendert, ez az úgynevezett remote LAN kártya. A management pontok száma jelentősen csökkenthető egy adott hálózatban. Az overlay transport virtualizációt is nem régóta támogatja a 7000-es platform. Ezzel azt érjük el, hogy adatközpontokat, távoli adatközpontokat Layer 2-n úgy össze tudunk kötni, hogy IP hálózat fölött kötjük össze az adatközpontokat. Ez igazából azért jó, mert a katasztrófa központok között alapvetően Layer 2 kapcsolat szükséges, csak ez nem mindig megoldható, mert olyan messze van, hogy egyszerűen nem tudunk oda megfelelő hatékonysággal Layer 2 csomagokat elvinni, így viszont IP-be enkapszulálva a Layer 2 csomagokat bárhol el tudjuk juttatni. És hát az utolsó két pont, a multisasszéter channel, illetve a Fabric Pass, amiről most még próbálok részletesebben beszélni az előadásom. Tehát először is ugye miért használunk ma a Spanning Tree protokollt. Kvázi minden egyetemen, minden intézményben, minden vállalatnál ma már a hálózatok 99%-a Ethernet alapú. Az Ethernet alapú hálózatoknál ugye a switcheket a redundancia miatt szövevényesen kötjük össze valamilyen struktúra szerint. Azonban ugye az Ethernet keretben nincsen hurokmentesítő eszközünk, tehát mint például IP csomagunkban a TTL, tehát hogyha egy Ethernet keret elindul, és a hálózatunkban van hurok, akkor az addig fog ott keringeni, ameddig valaki ezt a hurkot meg nem szünteti. Például ilyen lehet egy broadcast üzenet, vagy egy Anton Unicast, egy rosszul konfigurált multicast, és nagyon-nagyon le tudja ültetni a hálózatot. De láttunk már olyat, hogy egy hálózati hurok csak olyat okozott, hogy 4 óránként belassult a hálózat, ami utána valaki keresse meg, hogy miért. Tehát egy ilyen hálózatban, egy szövevényes Ethernet hálózatban hurokmentesítő algoritmus kell használni. Régen ugye a Spanning Tree-t használták, ma már ennek tuningolt változatait szokás használni, vagy a Cisco-féle Rapid Spanning Tree-t, vagy a szabványos MSD-t szokás használni. Azonban az ábrán láthatjuk, hogy hogyha ennyi 10 gigabites linkünk van, akkor viszonylag csekély ezeknek a linkeknek a kihasználtsága. Tehát hogyha az access rétegben van 16 darab 10 gigás linkünk, aggregáltan 160 gigát tudunk fogadni, a hálózatból már csak 10 giga fog tudni kimenni. Ennek általában a pénzügyi vezetők nem örülnek, mert hogy azt látják, hogy mennyi 10 gigás vonalat vettek, és mégiscsak egy darab 10 giga megy ki a hálózatból. Tehát milyen korlátai vannak a spanning tree-nek? Az egyik az útvonalválasztás. Tehát bármely két switch között mindössze egy darab útvonal létezik, és ez az útvonal a root bridge szempontjából optimális, nem a két adott switch szempontjából optimális. Tehát ez már ugye a hatékonyságot megkérdőjelezi. Másrészt ugye nagyon sok blokkolt összeköttetésünk van, minél több összeköttetésünk van, annál több a blokkolt összeköttetés, annál nagyobb a sávszélességveszteségünk. A vezérlési síknak a védelme és igen gyenge lábakonál, ugye aki üzemeltet ilyen hálózatot, az nagyon jól tudja, hogyha földúrnak egy új switchet, és valaki előtte viccesen bekonfigurálta a switch priority-ét, vagy a spanning tree priority-t nullára, akkor az igen szépen el tudja húzni a hálózatot, és romba tudja dönteni. A további hátrány a spanning tree-nek a konvergencia. Tehát, hogyha valami eszköz kihullik a hálózatból, vagy egy vonal megszakad, akkor a konvergencia hagyományos spanning tree-nél esetében 30-50 másodperc lehet, hogyha az újabb változatokról beszélünk, akkor ilyen másodperc körüli konvergenciával is találkozhatunk. Ez a mai világban nem mindig elfogadható. Tehát hogyan is használjuk a spanning tree-t alapvetően egy hálózatban? Tehát a végberendezéseink számára ez mindig transzparens. Tehát, hogy földünk egy számítógépet, egy szervert, akkor az látja az összes többit, úgy, mint hogyha egy a régi hagyományos share média lenne, ennek mindenki örül. A konfigurálás sem, speciális konfigurálás sem szükséges, általában ugye amint az első ARP request kimegy a számítógépről, akkor már fölépül a továbbítás, bekerül a továbbítási táblába az adott szervernek a MAC címe. Azonban a hálózatunkban, hogyha valami ismeretlen MAC címmel dobunk be, akkor az fladolódik. De ezt hívjuk unknown unicastnak. És általában a Microsoft Load Balancer szerveri előszeretettel küldözgetnek meg ismeretlen MAC címeket az ARP requestekre. Tehát általában a feléjük irányuló forgalom az broadcastként ered el a hálózatban, és ez elég nagy problémát szokott okozni sok helyen. És ami még nagyon fontos, hogy egy Ethernet hálózatban, hogyha van egy switchünk, akkor abban az összes, az adott Ethernet hálózat összes MAC adressze megtalálható. Ez skálázhatósági problémákat vet föl. Tehát, hogyha van több ezres, több tízezres szerverparkunk, akkor ez komoly gondot okozhat. Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan fejlődik ma az adatközpont hálózata. van egy hiba a rajzban, én rajzoltam valószínűleg azért. Tehát itt a szerver, az egyik az sötét, a másik az szaggatott, és ugyanígy fordítva, tehát itt ezt elrontottam, ezt ma reggel vettem észre, már nem tudtam javítani. Tehát ez egy spanning tree alapú Ethernet hálózat, tehát a szaggatott vonalak azok a blokkolt linkek, a folytonos linkek pedig azokon folyik a tényleges adattovábbítás. Tehát látható, hogy kvázi a kapacitásunknak a fele az kihasználatlan. A következő megoldás a multisasszé Ether channel, amikor kvázi az alsóbb szint az úgy érzékeli a fölsőbb szintet, mint hogyha egy fizikai doboz lenne, és ehhez egy Ether channel-el kapcsolódik. Tehát az Ether channel mindkét tagja aktív, mind a kettőn tud forgalmat küldeni. És ugyanígy fölfelé és ebbe az irányba mindkét linket ki tudjuk használni. Tehát a rendszer átviteli sebessége a duplájára nőtt azzal, hogy bevezettük a multisasszé Ether channel technológiát, semmilyen más dolgot nem hajtottunk végre. A következő lépés pedig már a Fabric Pass technológia, a Layer 2 multipassingnak kvázi az utolsó fázisa, legfejlettebb fázisa. Ilyenkor a beérkező Layer 2 kereteket, ez a switch, úgy továbbítja ezen a Fabric Pass hálózaton keresztül, mint az MPLS hálózatban, hogy továbbítódnak az MPLS csomagok. Tehát beérkezik a Layer 2 keret, felcímkézzük, és belökjük a hálózatba, és ahol kiesik, onnan levesszük a címkét. Mi ennek az előnye? Egyrészt itt a hálózaton belül nem kell tudni a megcímekről. Másik óriási előnye az, hogy lehet használni az ECMP, tehát ez az Equal Cost Multipassingot, tehát minél több linket ki tudunk használni. Tehát jelenleg 16 linken tudunk egyszerre forgalmat továbbítani. Akkor térjünk vissza a multisasszé Ether channelre. Tehát, és utána majd részletesebben beszélünk a Fabric Pass-ról. Tehát láthatjuk, hogy egy hagyományos hálózatban ugye vannak blokkolt portok és forwarding állapotú összeköttetések, így a rendszer kapacitása viszonylag csökkentett üzemmódban működik. Hogyha multisasszé Ether channelt használunk, akkor a rendszer kihasználtsága lényegesen megnő. Tehát nincsen spanning tree által blokkolt port, amit ilyenkor szeretünk. Spanning tree tulajdonképpen jelen van ebben a hálózatban, de csak mint egy fallback mechanizmusként. Tehát, hogyha a VPC megsérül, vagy valami baja van, akkor a spanning tree bekapcsol, és elrendezi a hurkokat, hogy ne mégse alakuljon ki hurok a hálózatban. Ez viszonylag gyors konvergencia érhető el, aktív-aktív üzemmódba tudnak működni a szervereink. Ugye üzemeltetés és beruházási költségek csökkennek, tehát egyszerűbb üzemeltetni, és kevesebb kábelre van szükségünk ebben a hálózatban. És a Nexus platformon, ugye említettük, hogy van M1-es kártya is, meg F1-es kártya is, mind a kettőn elérhető ez a funkció. Menjünk bele egy kicsit részletesebben a multisasszé Ether channelben, milyen alkotóelemei vannak. Ugye van a VPC domain. A VPC domain az a két switch alkotja, akihez majd kapcsolódnak a multisasszé Ether channel az alsóbb szintek. A VPC peer link van a domain két tagja között. A peer linken minimális adatforgalom megy. Mik vannak? Még van a VPC. A VPC tulajdonképpen az, amikor azon portok összessége, amelyek a downstream eszközök felé néz, és igen, a peer linknél a VPC peerek közötti szinkronizációs csatorna, ennek 10 gigabit Ethernet sebességűnek kell lennie. A VPC peerek az úgynevezett Keep Alive linken kommunikálnak egymással, ez ellenőrzi, hogy a túloldal éle, épe és tud-e működni. Hogyha ez nem, akkor lép életbe a Spending Tree protokoll. És az úgynevezett Cisco Fabric Services protokoll végzi az ellenőrzést a két switchen. Ugye a Nexus 7000-esen a multisasszi Ether channelnél a két switch megőrzi az identitását. Tehát mind a két Nexus 7000-es külön-külön kell konfigurálni. Nem úgy, mint mondjuk a VSS-nél, hogyha 6500-öst használunk, ott összeolvad a control plane, tehát egy kvázi egy eszköz konfigurálunk. Itt a két eszköz külön-külön konfiguráljuk, és a CFS ellenőrzi, hogy ez a konfiguráció a két oldalon összhangban van-e. Vannak kötelező paraméterek, amik egyeznie kell egy adott interfészen, hogy a VPC tagja lehessen, és vannak opcionális interfészek, amiket célszerű beállítani, hogy később ne legyen gondunk. A CFS erre hivatott, hogy ezt az ellenőrzést elvégzi, és szól syslog üzenet formájában, hogy minden rendben van-e. És hogyan történik a multisasszi Ether channel hurok elkerülése? Tehát a alsó rétegből jön egy adatcsomagunk, és a peer linken, mondjuk mikor kerül rá a peer linkre, az is kérdés. Mi? 5 perc? Akkor sietünk. A peer linkre mondjuk, hogy egy broadcast üzenet, vagy anonymitcast üzenet rákerül, akkor ezt megtegeljük. Ezzel a tag mutatja, hogy ne küldjük vissza az alsóbb szintnek, tehát így kerüljük el a hurkokat az adott hálózatban. Jó, akkor gyorsan a fabric passról pár slide erejéig. Tehát itt bevezettük a Cisco bevezette az úgynevezett hálózati címzést, tehát nem flat architektúrával találkozunk, hanem hierarchikussal. Egy címke kerül mindig a csomag elejére, a Layer 2 csomag elejére, mikor belép a Fabric Pass hálózatba, és a végén, mikor kikerül a Fabric Pass hálózatból, akkor ez lekerül. A címtanulás is ról is lesz egy slide, nem kell minden switchnek minden megcímet megtanulnia, tehát emiatt elég és skálázható lesz a rendszerünk, illetve a hálózaton belül az IS-IS protokoll fogja vezérelni a csomagokat, ez gyors konvergenciát és megbízhatóságot eredményez. Tehát maga a Fabric Pass az a switching és a routing architektúráknak az ötvözéséből keletkezett. Tehát mit vettünk át a switchingből? Az, hogy könnyű legyen konfigurálni, kvázi plug and play üzemmódban működjön, rugalmasan lehessen létesíteni. A routingból, amire szükség volt, az, hogy működjön a terheléselosztás, tehát több linket tudjak egyszerre használni, gyorsan konvergáljon, skálázható legyen. Ezeket a tulajdonságokat örökölte a Fabric Pass. A Fabric Pass-nál, hát az időrövidsége miatt, itt csak azt emelném ki, hogy a címkében már van hurokvédelem, tehát amit a csomagba elejére kerül, ott van egy 6-bites tételmező, és ez a 6-bites tételmező véd meg minket attól, hogy magán a Fabric Pass-on belül hurok alakuljon ki. Tehát maga a módszer az viszonylag egyszerű, tehát aki már mondtam, az MPLS hálózatokban járatos, annak ez nem nagy újdonság, tehát bekerül a Layer 2 frame a hálózatba, kap egy címkét, amiben van tételmező is, végigszalad a hálózaton, és a hálózatból, amikor kibukkam, akkor lekerül róla a címke. Hogy néz ki maga a vezérlés? A Fabric Pass-on belül az IS-IS felderíti, hogy milyen eszközök vannak. Ezt az IS-IS nem kell megijedni, nem kell konfigurálni, minden ez automatikusan történik, tehát nem szükséges kiadni a router IS-IS parancsot, hanem a Fabric Pass parancs hatására ez automatikusan elindul. Itt látható, hogy itt a S1 switchnek fölépül egy routing táblája, milyen switchek vannak a hálózatban, és ezek milyen linkeken keresztül érhetők el. Itt már benne is van a terheléselosztás, maximum 16 útvonalig tudja a terheléselosztást működtetni a Fabric Pass. És végül, hogyan működik a megcím tanulás? Megcím tanulás úgy néz ki, hogy egy hagyományos hálózatban az ARP request-tel kezdődik, hogy kinek mi a MAC címe. Tehát itt is az A szerver meg akarja tudni a B szervernek a MAC adresszét. Küld egy ARP requestet az első switchnek. Az első switchen keletkezik egy bejegyzés az S1 switchen, hogy neki az A szerver az közvetlen szomszédja, tehát rácsatlakozik. Ez broadcast üzenetként továbbítódik a hálózatban, tehát egy ilyen broadcast message-ként minden switch ezt meg fogja kapni, minden switchből ki is fog jönni az adott interfészeken ez az ARP kérés. Mikor broadcast üzenetet kap egy switch, amit továbbítania kell, tehát itt jelen esetben az S3-os, akkor az S3-os nem készít bejegyzést az A MAC adresszről. Ugye megkapja a B ezt az ARP kérést, észrevesz, hogy ez neki szól, válaszol, akkor az S3-ban keletkezik egy bejegyzés, hogy itt van a B szerver. Ilyenkor ugye a célcímet azt nem tudja az S3-as, mert ugye nem tanulta meg az A szervernek a MAC adresszét. Ilyenkor mi történik? Unknown Unicast forgalom generálódik, az Unknown Unicast forgalom szintén broadcastként továbbítódik a hálózatban. Megkapja az S1-es switch ezt az Unknown Unicast forgalmat, ezt az ARP response-t, és látja, hogy ugye a B a forrás cím, a célcím. Ilyenkor viszont ő ezt már rendes Unicast forgalomként tekinti, tehát ő bevési a táblájába, hogy a B MAC adressz az S3 switchnél van. És kiküldi az A szervernek a forgalmat, és innentől kezdve el fog tudni indulni az Unicast forgalom a két szerver között. És innen látható az, hogy viszonylag ez a beszélgetés alapú MAC cím tanulás lép érvénybe. Tehát az S3-asban csak akkor lesz benne az A MAC adressz, hogyha az A és a B között van valamilyen kommunikáció. Különben nem lesz benne, ezért skálázható nagyon jól ez a rendszer. És összefoglalásként tehát láthatjuk, hogy a Fabric Pass az most már elérhető, tehát Nexus 7000-es platformon ez elérhető, transzparens a layer, a fölötte levő protokolloknak, nagyon egyszerű konfigurálni, skálázható és hatékony, tehát nincsen spanning tree, nincsen spanning tree által blokkolt összeköttetések a hálózatban. És ennyit szerettem volna mondani a Nexus platformról, körülbelül ennyi fér bele a 25-30 percbe. Hogyha kérdés van, akkor megpróbálok válaszolni rá. Köszönöm a figyelmet!